békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak, a Krisztus beszéd alakít bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Hálát adva az Atya Istennek, ő általa. És még egy igét, ha olvassak, az Efézus beliekezét levélből. Az 5. rész, 18. versétől a 20. versig. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjátok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Imádkozzunk!
Szóval is szeretnék kérni, hogy válaszoljatok az, ahogy tegyétek föl a kezeket. Ki az, aki olvasta az utolsó pár évben a Dan Brown könyve, a Da Vinci Code? 1, 2, 3, 4, 5, az kevés. Az utolsó években ez volt a legnépszerűbb könyv, amit eladtak itt Magyarországon. Nem is beszélve a több ország az egész világban. De azért hozom föl ezt a könyvet, mert a szerző ebben a könyvben nagyon ügyesen összekeveri az igazság azzal, ami nem igaz. És ő úgy kezdi ezt a könyv, hogy ő azt mondja, hogy amiről van szó itt, tények. Ő ezt mondja, hogy azok a történelmi dolgok, amit szerepelnek benne, ez nem tény. És később a könyvben ő azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy van több, mint 80 evangélium. Nem csak 4 evangélium, ami benne van a Bibliában, hanem van ezen kívül még 76 evangélium, amit írtak az első időben, miután Jézus Krisztus meghalt. Én csináltam egy kis kutatást, hogy tudok-e felfedezni 80 evangéliumot, nem sikerült. Van olyan helyek, ahol tényleg olvasunk, hogy van más evangéliumok, amit írtak, és én szeretnék idézni egy pár ilyen evangéliumból. Hangsúlyozom, hogy ez nem a Szentírás. Olvasás közben nem kell fölállni és elmenni a teremből, ha nem tetszik, amit olvasom. De ezek az evangéliumok olyan, amit írtak a második és a harmadik században. Az első a fiatal Tamás evangéliuma. Nem tudom pontosan miért van ez a neve, de ez a neve. Idézem, amit ő írt, az egyik fejezet a második verstől. Amikor Jézus még fiú volt, kb. 5 éves, az egyik nap esett az eső, és miután esett az eső, Jézus és egy pár zsidó fiú lementek a patakhoz. És a víz kifolyt a patakból, és ott a patak mellett volt ilyen kis, nem tudom, én angolul fordítani ezt, volt ilyen kis ilyen helyek, ahol a víz összegyúlt. Tócsa. Jó, és ezek a vízek egyből tiszták lették, amikor Jézus beszélt, a víz ingedelmeskedett. Utána ő kiszedte ezek a kis, mi volt a szó? Tocsából egy kis sart, és abból csinált ilyen kis figurák kis madarakról. Tovább játszottak a fiúk, de egy férfi észrevett, hogy Jézus mit csinált, és az, hogy ez volt a szombat napja. Ő egyből elment egy szót Jézus édesapjának, hogy Jézus mit csinált a szombat napon. hogy ő kiszedte a sart a vízből, és abból formálta ezeket a kis madarokat. József egyből oda ment ahhoz a helyhoz, és kérdezte tőle, hogy miért csinálta azt, ami szabálytalan, ami törvénytelen a szombat napon. Jézus összetette a két kezét, és szólt a kis madarakatnak, és elrepültek. Jó, ez a történet, ami ott van ebben az evangéliumban. Akkor olvasom még egyet. Ez egy másik szinte a Tamás kezeiből, a Tamás evangélium. A Péter ezt mondta, kirakjunk Mária tőlünk, mert a nők nem méltó az életre. Jézus ezt mondta, íme elküldöm őt, és férfit fogok csinálni belőle. És akkor az ő lelke tovább tud élni. Mert minden asszony, aki változik és férfi lesz, az fog bejutni a mennyországba. Ez a Tamás evangélium. Jó, még egyet idézem. A Fülöp is írt evangéliumot, és ő a következőt írt, a Mária Magdalena Jézus egyik társa volt. Jézus jobban szerette őt, mint az összes tanítványt. És gyakran csókolóztak. Emiatt a többi tanítvány botránkoztak. És kifejeztek azt, hogy nem tartottak helyes, amit Jézus csinált. És ezt mondta neki. Miért szeret őt jobban, mint mi? Három idézet. Három különböző evangéliumból. Mi mit mondjuk erről? Vagy inkább egy nagyobb kérdés szeretnék feltenni. Azt, hogy miért elfogadtunk, és miért mondjuk, hogy az a négy evangélium, ami benne van a Bibliában, oda tartozik. És hogyan tudjunk azt biztosan, hogy csak ez a négy, ami kell, hogy legyen a Bibliában, és nincs még egy másik evangélium, ami ide tartozik. Azért fölteszem ezt a kérdést ma, mert itt a Kolossi levélben a harmadik rész, a 16. versben azt mondja, hogy a Krisztus beszédje lakik bennetek gazdagon. Akkor a kérdés, amit fölteszem, hogy mi a Krisztus beszédje? Mi a Szentírás? Mi a Biblia? Hogyan tudjunk azt, hogy a mi beszél a kezünkben, ez az Isten igéje. Lehetséges, hogy az ember azt mondja, hogy ez nem kérdés nekem. És azt kell mondanom, hogy számomra ez nem igazán kérdés. Én probléma nélkül tudok elfogadni azt, hogy az a Biblia, amit mi veszünk a mi kezünkbe, az, ahogyan van, az az Isten igéje. De mégis érdekes, vagy érdemes feltenni azt a kérdést, hogy hogyan került így a Biblia, ahogyan lett. Hogyan tudtak ezért 500, 1600, 1700 évvel ezelőtt dönteni, hogy ez tartozik a Bibliahez, vagy nem. És én azt mondom, hogy amikor visszamenjünk mi tudunk egy pár kérdést föltenni, és azon az alapján tudunk dönteni. Az egyik kérdés az volt, amit kérdeztek, hogy volt-e egy apostol mögötte. Azt jelenti, hogy egy apostol írta-e azt a könyvet, vagy valaki, aki szoros kapcsolatban volt az egyik apostollal, írta-e azt a könyvet. Például mi tudjuk azt, hogy a Máté és a János, ők apostolok voltak. Lukács nem volt apostol, de ő nagyon szoros kapcsolat volt Pállal, aki volt. Mark nem volt apostol, de nagyon nyilvánvaló, hogy nagyon szoros kapcsolatban volt a Péterrel, és lényegében ő leírta azt az információt, amit ő kapta a Pétertől. Az az érdekes, hogy amikor nézünk ezek a többi evangéliumot, amit valaki mond, hogy ez létezik, vagy az a létezik, akkor adnak hozzá az egyik apostol neve. Ahogyan idéztem a Tamás evangéliumából. Mert az ember azt gondolta, hogy ha legalább oda teszünk az ő neve hozzá, akkor hitelesebb lesz. De ez volt a másik kérdés az, hogy mikor írta. És mi azt látjunk, hogy azok az evangéliumok, azok a könyvek, amit szerepelnek az Új Szövetségben, mindegyik írtak az első században. Nagyon közel ahhoz az időhez, amikor Jézus élt. Amikor még szemtanúk éltek, és a szemtanúk gond nélkül tudtak volna mondani abban az időben, az nem igaz. Ha valaki ír valamit 200-300 év miután valami történik, akkor nem élnek szemtanúk. Nincs az a hiteles ember, aki tud mondani azt, hogy az nem igaz. Egy másik kérdés, amit fog kell tenni azt, hogy megbízható. Vagy egy kicsit azzal mondjuk, hogy vannak-e olyan dolgok benne, ami nem igaz, ami nyilvánvaló nem igaz. Történelmi tények. Ha valamit, amit mond, a könyvben ellentétes, egy történelmi ténye, akkor tudhatjuk azt, hogy az nem az Isten igéje. Egy másik kérdés, amit feltettek az, hogy van erője. Van képessége ennek a szövegnek változni az ember életét. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem lehet igazán fogni ezt, de mégis ez volt az egyik kérdés. Egy másik kérdés az volt, hogy az első egyházak elfogadtak ezt, mint Isten igéje, vagy nem. És volt más kritéria, amit megnéztek. De amit akarok, hogy mi csak röviden látni ma délőtt, az, hogy amikor mi nézünk, hogy mi van a Bibliában, az utolsó pár száz évben lényegében nem volt vita erről. Se a legliberálisabb egyházakban, se a leghagyományosabb egyházakban. Mindegyik elismeri, hogy az a könyv, ami a mi kezünkben van, az az Isten igéje. Én azt mondom, hogy lényegében ez nem vita ma, hogy az a 39 könyv, ami tartozik az Ószövetséghez, és az a 27 könyv, ami tartozik az Új Szövetséghez, az egyház lényegében nem vitakozik erről. persze vannak viták ezek a könyvekről. Vitákoznak azt, hogy ki volt a szerző ennek vagy annak a könyvnek. Vitákoznak azt, hogy pontosan mikor írtak ezt a könyv vagy azt a könyv. De az, hogy melyik könyvek tartoznak a Bibliához. Az evangéliumi hívők között nincs lényeges eltérés. Mi tudunk mondani azt, hogy ezek a könyvek, ahogyan ismerünk, ez mind az Isten igéje. Jó? Most nézzünk, hogy Paul ebben a levelben mit mond nekünk. Van három gondolat itt ebben a három versben. Az első az, hogy a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. Amikor olvasunk az Új Szövetség, amikor beszél az Isten békességéről, látjuk, hogy van több jelentés. Például a Róma 5. rész az első versben, amikor beszél az Isten békességről, azt mondja, hogy van békességünk Istennél. Itt arról beszél, hogy az az ember, aki megtér, akinek új élete van, most már rendeződött az ő kapcsolata Istennél, és van békesség. Ez az egyik folyta. A kapcsolatról van szó itt. A másik, amit látjunk, amit olvasunk a Filippi 4. részben, a 6. és a 7. versben, ott beszél, hogy van az Isten békessége. És ott arról van szó, hogy nem kell izgulni, nem kell aggodalmaskodni, hanem legyen az Isten békessége a mi szívünkben. Van békesség ma délőtt a szívedben? Ha nincs, mi a megoldás? A megoldás, hogy forduljunk az Úrhoz. És elmondjunk neki, mi az, ami zavar minket, mi az, ami okoz a feszültség a mi életünkben. Elmondjuk neki. És ha mi elmondjuk neki, ő ad békességet nekünk. Ő megígérte ezt, és ezt meg is teszi. A probléma az, hogy sokszor mi nem forduljunk hozzá. Nem keresünk őt. De és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez a fajta békesség, amiről van szó itt. A Kolossi 3:15-ben. De most, amikor újból olvastam és tanulmányoztam ezt az igét, láttam, hogy egy más dologról van szó itt. És itt azt mondja, hogy a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. Ez többet mond. Ez azt mondja, hogy nem, hogy békességünk van Istennel, nem az, hogy mi tapasztaljunk azt a békességet, hanem, hogy van egy feladatunk. Hogy azt a békességet uralkodik bennünk, és azt jelenti, hogy a mi életünkben, amikor kerüljünk egy olyan helyzetbe, hogy mi tudunk békességet létrehozni. A hegyi beszédben, a Máté evangélium 5. részben, Jézus azt mondja, hogy boldogok. Mit mond? Aki szereti a békességet? Nem. A béke teremtő. valaki tud, igen, nagyon jó a békesség. Nagyon jó lenne, ha lenne világ béke. De én azt mondom, hogy az egészen más, amikor látjuk, hogy nekünk van szerepe ebben. Hogy mi tudunk létrehozni békességet. A Róma levél a 12. rész. És majd, hogy Paul azt mondja, hogy éljetek békességben minden emberrel, amennyi tőled függ. Gondoljunk vissza az utolsó hétről. Volt olyan helyzet az életedben, amikor tudtad békességet létrehozni? Egy feszült helyzetben? A családban? A munkahelyen? Amikor sorban álltál valahol, és valaki türelmetlen volt? Isten ezt várja tőlünk. Az, hogy mi aktívan gyakoroljunk ezt. A gyülekezetben, hogy legyen békesség emberek között, hogy ne legyen feszültség emberek között. Amikor mi olvasunk, hogy a Krisztus békessége uralkodik a szívetekben. Ez egy aktív dolog. És ez uralkodik a mi szívünkben. Amikor van egy helyzet, mi próbáljuk békességet hozni abba a helyzetbe. Következő dolgot, amit látjuk, az, hogy a Krisztus beszéd lakik bennetek gazdagon. Ma beszélgettünk arról, hogy mi a Krisztus beszéd, az Isten igéje. A teljes írás, ami ikletett Istentől. Ez az ő igéje. Azt mondja, hogy ez lakozik bennetek, gazdagon. A Józsi az Istenit elhelyen olvasott egy másik ige. Úgy mondom, hogy egy párhuzamas ige, ami ezzel az igével megy a Kolosi 3-ban és az Efézus 4-ben. És ott érdekes módon ő azt mondja, hogy nem beszél, hogy az igéről, amikor beszél erről, hanem azt mondja, hogy teljesedjetek meg lélekkel. Teljesedjetek meg lélekkel. De a következmények ugyanazok. A következmények ugyanazok. Nem csak amit a következő 2 versben olvasunk mind a 2 helyen, hanem a következő 15 versben. Az, hogy az Isten igéje lakjon bennünk. Az, hogy az Isten lelke uralkodik bennünk. Nem lehet szétválasztani a kettőt. Ez mint ha van egy kör. És az egyik oldalon azt mondjuk, hogy legyetek teljes lélekkel, és a másik oldalon a Krisztus beszédje lakodjon bennetek. Melyik jön először, és melyik jön utána? Úgy érzem, hogy az nem a lényeg. Mind a kettő kell. És mind a kettő folyamatosan kell. És ha az egyik történik, az megerősíti a másik. Ha a másik történik, az megeresíti az első. A mi hozzáállásunk a lényeg. Az, hogy mi alaveszünk magunkat az Isten alá. Az ő igéje alá, és az ő vezetése alá, ami történik az ő szent lelke keresztül. Ha ez történik, ha mi ezt csináljunk, akkor lesznek következmények. És mindjárt látjuk, hogy mik lesznek azok a következmények. Újból és újból hangsúlyozom azt, hogy az Isten igéje kell, hogy legyen a végső tekintély a mi életünkben. Mi nem vagyunk az igé fölött, hanem az igé fölöttünk van. Mi nem tudunk megítélni, nem a mi feladatunk dönteni, hogy ez az Isten igéje vagy nem. Hanem a mi feladatunk most, amikor olvasunk valamit az igében, alavetni magunkat, és engedni azt, hogy azt az igé lakozon bennünk, hogy az az igé uralkodjon a mi életünkben. Akkor is, ha amit mond nehéz, akkor is, ha nem tetszik, akkor is, ha eddig másképpen cselekedtem. Az Isten igéje az legyen a tekintély az életünkben. És ha az van, akkor tudunk tanítani egymást, akkor tudunk bátorítani és segíteni egymást. A testvérek között. Ez nem csak a lelkész feladata, hanem a gyülekezetén belül mindenkinek van felelőssége. Tanítani és bátorítani a másik embert. A másik oldalon nem csak a tanítás és a bátorítás van, hanem az intés. Ha mi látjunk azt, hogy az egyik testvér rossz irányba megy, felelősségünk van. És oda kell menni. Tudunk, hogy ez nehéz, de oda kell menni. Ahogyan látjuk a Máté 18-ban, négy szemköz. Inteni őt. Mutatni neki a bűnt az ő életében. Amikor az Isten igéje uralkodik bennünk, akkor ezt kell tenni. Utána azt mondja, hogy zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Van viták néha, hogy mi a különbség a három között. A zsoltárok, én azt mondom, hogy mondhatjuk, hogy ez a zsoltárok a Bibliában. Nincs nagy vita arról. A dicséretekkel, azok az énekeket, amit mi visszaénekeljünk az Úrnak, amiben mi imádjunk az Urat. A lelki énekekkel azok az énekeket, amivel inkább mi tudunk bátorítani egymást. A zsoltárokkal az kifejezetten, amikor mi énekeljünk az Isten igéje. A dicséretekkel az, amikor mi próbáljunk fölfigyelni Istenre az énekekkel. És a lelki énekek az, amikor valahogyan az szól hozzám, hogy bátorít és bűzdít engem valamire. Ez az igé nem mondja azt, hogy amikor van egy Isten tisztelet, legyen 33% ebből, 33% ebből, és 33% ebből. Egy ilyen szabály nem hoz létre. Hanem azt mondja, hogy ha mi éljünk Krisztussal, a következmény lesz, az, hogy lesz mind a három folyta. Nem kell egy törvényt létrehozni, hogy mindig legyen ez és ez és ez. A Biblia nem csinálja azt. Hanem hanem a Biblia azt mondja, hogy ha mi tele vagyunk az Isten igéivel, ha az Isten lelke uralkodik bennünk, akkor az fog kijönni belőlünk. A zsoltárok, a dicséreteket és a lelki énekeket. A vázlaton a harmadik pont. Mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Amit a 17. vers, amit pedig szóltok, vagy cselekeztek. Mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Hálát adva az Atya Istennek ő által. Mit jelent az ő a Jézus Krisztus nevében tenni valamit? Az egyik gondolat az, hogy amikor mi teszünk valamit, mi vagyunk az ő képviselője. Mi vagyunk az ő képviselője. Ott az iskolában, ahova te jársz, mint keresztény ember, te vagy a Jézus Krisztus képviselője. Ott a munkahelyen, te vagy a Jézus Krisztus képviselője. Ezt tudnak, ezt tapasztalnak rólunk. A másik gondolat itt, hogy ha mi csináljunk valamit az ő nevében, az, hogy ő az, aki ad az erőt. Hogy ezt tudunk megtenni. Ha valaki egy képviselő, akkor aki elküldi őt, ad neki mindent, ami kell, hogy ő tud végezni azt a munkát. Hogy ő jó képviselő tud lenni. Milyen nevetséges lenne, ha egy ország küldene egy nagykövet egy másik országba, de nem adnak neki fizetést. Akkor hogyan tudna végezni a munkát? Képtelen lenni végezni azt a munkát. Mert mivel te vagy a nagykövet, de kocsit nem adjunk, lakást nem adjunk, nagykövetet nem adjunk, épületet nem adjunk, semmit nem adjunk, de itt van a feladatod. Ne. Ha egy ország küld egy nagykövet egy másik országba, akkor ők mindent adnak neki, ami kell, hogy ő jól tud végezni a munkát. Minden eszköz. Isten ezt csinál velünk. Ha a mi feladatunk képviselni őt, ő ad nekünk az, ami kell, arra a feladatra. Éljünk a lehetőséggel, vagy nem. Egy befejezem egy történettel, egy lelkész az egyik nap hallotta, hogy egy gyerek mondta a szüleinek, amikor kimentek az épületből, ő azt mondja, hogy az a Jézus embere. És ő csak kezdett gondolkozni arról, hogy valóban én vagyok a Jézus embere. Olyan az életem, hogy valaki így tud beszélni rólam, hogy ő azt mond rólam, hogy én vagyok a Jézus embere. Én azt mondom, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha mindenki, aki ismer minket, a viselkedés alapján tudna mondani rólunk, hogy ő a Jézus embere. úgy kell élnünk minden percben, mintha Jézus ott lenne mellettünk. És akkor úgy tudnunk képviselni őt, ha mi olyasmit teszünk, amikor ő ott van mellettünk, hogy ő azt mondja, hogy igen, ez a megfelelő viselkedés ebben a helyzetben. Mind az Úr Jézus nevében tegyetek. Az új ember élete, ő azt vallja tőlünk, hogy a békesség uralkodjon bennünk úgy, hogy mi békességet létrehozunk. Ő azt várja, hogy az ő igéje úgy éljen bennünk, hogy mi úgy éljünk együtt az igével, hogy az igé hat a mi életünkre. És ő azt várja, hogy minden helyzetben mi képviseljünk Jézus Krisztus ebben a világban. Egy nagy kihívás, de egy nagy lehetőség. Éljünk vele. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy amikor te hívtál minket a te családodba, az volt a te szándékod, hogy mi teljes rendű tag legyen a te családodban. És látjunk azt, hogy mint a te gyermeked van jogaink, de vannak felelősségeink. És ezek az igékben látjunk, hogy mi az, amit vársz tőlünk? Mi az, amit vársz a te gyermekedtől? Kérjünk, segítsd minket, hogy napról napra a te igéd lakozon bennünk, gazdagon. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.